Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
15 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A Szent István Rádió 25 évvel ezelőtt, 2000. augusztus 20-án kezdte meg sugárzását a miskolci, illetve az egri összekapcsolt frekvencián. Rádiónk célja azonos az egyház küldetésével, mindenki üdvösségének a szolgálata. Fogalmazta meg a rádió misszióját dr. Seregi István egri érsek, a rádió alapítója. A Szent István Rádió az ország egyik legnagyobb vételkörzetű regionális rádiója. Egri központtal napi 24 órában regionális közműsor szolgáltatóként működünk 2000 óta. Vételkörzetünk Budapest határától Kárpátaljáig és Szolnoktól egészen Kassáig terjed, így akár 1,5 millió embert is megszólíthatunk. 2002-ben a Sátoraljaújhelyi, illetve a Hatvani, majd 2011-ben a Tokaji, 2013-ban a Törökszentmiklósi, az Encsi és a Gyöngyösi frekvenciákkal egészült ki, mely lehetővé tette 1,5 millió hallgató elérését. 2019. decemberében Kisújszálláson is megkezdte működését a rádió. A határon túl Szlovákiában és Ukrajnában is fogható a rádiónk. A Szent István Rádió és Televízió fenntartója Ternyák Csaba egri érsek. Katonai tiszteletadás mellett Sulyog Tamás köztársasági elnök jelenlétében felvonták Magyarország nemzeti lobogóját az augusztus 20-ai állami ünnepen a parlament előtti Kossuth Lajos téren. A lobogó felvonása után a honvédtisztjelöltek letették az esküt. Az államalapítás és Szent István király emlékére augusztus 20-a hivatalos állami ünnep. Aki most esküt tesz, nem csak a jelenben cselekszik, hanem a jövőért, az előttünk álló időkért vállalt felelősséget, nem csupán önmagáért, hanem magyar emberek millióiért, mondta Böröndi Gábor vezérezredes, a Honvéd vezérkar főnöke az augusztus 20-ai katonai tisztavatáson a budapesti Kossuth téren. A vezérkari főnök az esküdtevő honvédtisztekhez szólva köszöntőjében azt mondta, államot alapítani egy nemzet történelmének legnagyobb tettei közé tartozik, de az államot megtartani, védelmezni és megújítani a mindennapok kötelessége. Mi, katonák pedig tovább visszük ezt a nemes küldetést, mert a haza gondolata nem velünk született, de a szolgálat eszméje, amely a szülőföld jövőjét is jelenti, a mi kezünkben van, emelte ki. Hozzátette, 21. századi haditechnikával, elhivatott katonákkal, megfelelő kiképzéssel és felkészítéssel valóban ütőképessé teszik a magyar honvédséget. Reggel 7 órakor megkezdte működését az augusztus 20-ai nemzeti ünnep biztonságos lebonyolításáért felelős operatív törzs, közölte a Nemzeti Kommunikációért és Kapcsolatokért felelős államtitkár a közösségi oldalán. Kovács Zoltán bejegyzése szerint a munkában közreműködik többek között a rendőrség, a honvédség, a katasztrófavédelem, a mentőszolgálat, a meteorológiai szolgálat, a Budapesti Közlekedési Központ, a Budapest Közút, valamint a fővárosi kormányhivatal. Szent István király egykor összefogta és a keresztény Európa nemzetei közé emelte a magyarságot. Az elmúlt több mint ezer esztendőben ez az elszakíthatatlan kötelék segítette át hazánkat a történelem viszontagságain, közölte a KDNP frakció a távirat irodával. Azt írták, a 21. században is kötelességünk megóvni nemzeti egységünket a kívülről érkező, széthúzással és bomlasztással támadó nagyhatalmakkal szemben. Sok helyszín szerepel a lehetőségek között Vlagyimir Putyin orosz és Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök tervezett találkozójának megtartására. Jelentette ki a Fehérház sajtótitkára az elnöki hivatal napi sajtótájékoztatóján. a szóvivő arra az értesülésre, miszerint a Fehérház Budapestet javasolja egy háromoldalú ukrán-orosz-amerikai találkozó helyszíneként, azt válaszolta, hogy egyetlen helyet sem tud cáfolni, sem megerősíteni. Végül az időjárásról. Általában napos, gomoly felhős idő várható, majd a nap második felében nyugat, délnyugat felől vastagabb felhők érkeznek. Napközben még nem várható csapadék, azonban a kora esti óráktól főként hazánk északnyugati felén, általában kevés helyen előfordulhat záporzivatar. A délnyugati szelet élénk, zivatarok környezetében erős, esetleg viharos lökések is kísérhetik. A hőmérséklet 30 és 35 fok között várható. Késő estére 18 és 25 fok közé csökken a hőmérséklet. Híreket hallottak.
Uram, nem fuvalkodott fel a szívem, és nem néznek szemeim kevélyen, és már nem járok nagy dolgok után erőm felett való csodák után, inkább el csendesítettem lelkemet, ó, mint egy elalvó gyermeke, és mint egy elválasztott gyermek anyánál, olyan az én lelkem most az Úrnál.
Uram, nem fuvol. Kedves hallgatóink, most a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok, Blankenstein Miklós a beszélgető társam, a Regnum Marianum, a Bulányi féle bázisközösségi mozgalom, titkos püspökök, akik nem lettek aktiválva. Izgalmas témákról beszélgetünk, a 80-as évek Magyarországa, az egyház útkeresése, a diktatúra enyhülésével párhuzamosan hogyan alakult. Én 80-tól dolgoztam az Újembernél, és egyszer jött be a szerkesztőségbe a Cserháti József püspök, aki a püspöki konferencia titkára volt akkor, az aktatáskája volt az iroda tulajdonképpen, és ment be a főszerkesztő fele, és akkor a szobájába a Magyar Ferenc főszerkesztőhöz, és akkor valaki a Tóth Sándor, vagy valaki úgy kérdezte, hogy na mi van, valószínűleg az egyházügyi hivatalból jött, és mondta, hogy Bulányi nyet, regnum da. Tehát valami döntés született valamikor a 80-as években, hogy a Bulányi piszkáljuk és nyaggatjuk a Bulányi közösséget, katonaság, megtalálás, egyebek, de valahogy egy ilyen megtűrt tudomásul vétel ezekben az időkben történt állami, és ilyen értelemben hát a püspökök részéről is.
Több szempontból érdemes ezt nézegetni, tehát akkor most egy másik vonalról mesélek, ami nem az AI-házhoz tartozik. Engem 72-ben szenteltek, 73-ba kerültem ki dologra, és azt hiszem 73-ban vagy 74-ben volt a borókás. Borókás az egy tanya fönt Palóciába, elhagyatott volt, és Kemenes Gábor atya, aki ott káplánkodott, egy éve fiatalabb nálam, ezt megvásárolta, és ezt ilyen használtuk ilyen illegális tanyának, és ott jött létre az első olyan országos tanácskozás, ahol összehívtuk azokat, akikről tudtuk, hogy közösséget építenek, evangelizálnak, és hát csinálják a dolgukat ifjúsági pasztorációban.
De nem kizárólag a regnumi múlttal rendelkezőket.
Ezt reményeztük. Ez 20 ember volt, 2 napot voltunk együtt, és ott határoztunk meg egy együttműködési stratégiát is, hogy mindenki csinálja maga dolgát. Még a Bulányira visszatérek. Egy évvel később megint volt egy találkozó, mert megbeszéltük, hogy nyaranta, de ott annyi, hogy mondjam, villanyszerelő lógott a vezetékeken, mondtuk, hát ez egy hülyeség, és akkor aztán irány Budaörs, tehát plébániára mentünk, de ott már kibukkant belülről a probléma, hogy a Bulányi vonal, és ebben a Tomka Feri benne van a Fokolára, egy csomó mozgalom nem létezett még akkor Magyarországon. A erős, vagy főleg Budapest központú sok pappal ifjúságon koncentrálva a Regnum volt kétségtelenül, de a házas hétvége akkor már elkezdett indulni.
A Fokolára is azért.
A Fokolár házas hétvége, kicsit karizmatikus vonalak is, de voltak egyszerűen csak olyanok, akik vitték Bíró Lacinak a pécsi dolgai, tehát ezekről úgy tudtunk. És akkor a Bulányékkal le kellett ülnünk, és azt mondtuk, hogy vagy tisztázzák, hogy ők teológiailag a katolikusság találnának-e, vagy nem, mert voltak komoly fönntartások. Most nem akarom az egészet elmesélni, de külön Regnum fölállított egy 5 fős csapatot velük együtt. Mi naívak voltunk, és azt hittük, hogy hát itt egyszerűen csak félreértésről van szó. De látszott, hogy ebből nem lesz énekes halott, és akkor úgy döntöttünk, nem csak mi az összes mozgalom, hogy ha tisztázzák a katolikusságot, akkor szívesen, akkor benne vagyunk ebbe az együttműködő, ha nem, akkor azt kell, hogy döntsék el, hogy ők hogyan katolikusok. Egyrészt. Na most ez egy másik dolog, hogy ki mit gondolt erről külső, meg miért lehallgattak, meg mindent, ez nem volt kérdés. A másik, ami náluk ugye, és itt verte ki a biztosítékot leginkább, ez a katonai szolgálat megtagadás, hogy az erőszak nem alkalmazás, az evangélium lényege, a szeretet, tehát. És nem tudom, hogy hányan, de nem kevesen, és ugye Jehováknál tudjuk, hogy ez 3 év börtönnel járt, meg egyebek ellen indult.
Hát bulányistákat is csuktak le emiatt, hogy igen, szolgálat megtagadók.
Szolgálat megtagadók, igen. Na most Állambácsinak ez volt elsősorban, de ugyanakkor nagyon vigyázni kellett a külső képre, mert ugye mi akkor itt már demokratikus.
Már Helsinki után vagyunk.
Pontosan ehhez alapjogok és így tovább. Tehát ez 2 front. A botrány akkor tört ki, amikor a Nagymarosra sikerült a találkozóra a főpásztort elhívni, hogy jöjjön, és legyen ő a főcelebráns.
Lékai László.
El is jött, és a Gyurka bácsi is, hogy koncelebrál, és az ő vele nem hajlandó koncelebrálni. Nem politikai okok miatt, hanem úgy gondolta, hogy teológiailag ez nem komilfó ilyen szempontból. Na most Kovács Laci, aki nagy bulányista volt, ugye akkor meghirdetett egy ralló zsinatot Dunaparton. Gyurka bácsi nagyon korrekt volt, visszahúzódott, és nem zavart be, Lékai maradt, és ettől kezdve szét is váltak. De A Bokor mozgalomnak elég jó kapcsolatai voltak a Pax Románával, egész pontosan személyekkel, akint ugye a külföldön.
Tehát a külföldi katolikus értelmiségi mozgalomban.
Igen, 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 és hát nyilván a német teológiában, egyebekben egy csomó dolog, hát sokkal liberálisabban elfogadható volt, és éppen ezért nekik a sajtójuk nyugaton a legjobb volt, ha úgy tetszik. Szinte ők voltak itt az etalon, tehát egy ellenzéket kerestek. Ez részben katolikus, részben nem katolikus világ volt. Mi nem akartunk nagyon lármázni, meg mondani, hogy bocsánat, vagyunk, nem vagyunk. Jó lehet, a kapcsolatainkat azért erősen ápolgattuk. És hát az nem regnum, csak azért említem, hogy a CIELLE, Communione Liberatione mozgalom volt Vatikán részéről, meg mi volt alosan megbízva, hogy a vasfüggöny mögötti ifjúsági, közösségi ápolja és informálódjon.
Ezt említetted is, hogy volt itt, és csak utaltál a Giussani, az alapítójuk egyszer.
Még előre. Én lettem a kontakt, engem keresett meg Carlo Cocci, egy orvos, aki azért jött cserével egy hónapra Magyarországra, mert nem volt Magyarországról semmi képük. Szlovákokkal volt, lengyelekkel volt, tehát Csehszlovákiával, de igazából Szlovákia volt. És Carlóval nagyon összebarátkoztunk, és az ottani, de nem regnumi csoportosok olaszos volt. És így aztán magától adódott a kontakt. Jövett menet, és már eltelt 2 év vagy 3 év, Lukács Taci is nagyon érdeklődött, tehát mondjuk a vigília kör, ez megint egy másik vonulat, de érdemes ezt is értelmezni, is ebbe kvázi részt vett, és akkor meghívtuk, és érdekes volt, mert Don Ricci, az nagyon kedves, a külügyese gyakorlatilag a Csérének egy papácsi, együtt jöttek, a reptéren nem engedték be, ott ült a transferbe, és az a zavarták, mert már lebukott a lengyeleknél, egyebeknél ilyen kém katolikus kavarógépnek tekintették. Az öcsém akkor plébános volt már Budajenő telkén, és ott volt a találkozó, tehát akit lehetett, és használható volt Magyarországon, a Gazdnár Gyula bácsi csapattól kezdve oda meghívtuk egy nagy beszélgetésre, hogy mi van, hogyan, közösségi egyházkép, és így tovább.
Gazdnár Gyula is egy orvos volt, aki egy ilyen értelmiségi fórumot, szalont vezetett a Hősök terén.
Társaság, a Márton Áron rövidig, és ebből lett a KDNP részben, tehát ez volt az alap. Hát az, itt az Örökkémádó hittantermében zajlottak aztán ezek a dolgok, úgyhogy itt azért tudtuk, hogy ki kicsoda és merre, hogyan. Megint nem regnum, tehát kicsit csapongunk ebben a dologban, de vigíliakör kikivel, hogyan, ugye akkor már jobbában megy a világi teológia, ami nem volt olyan nagy múltú, civil.
Hát a levelező teológia, levelező Nyíri teológia. Professzor elkezdte a igen, központi igen, szeminárium igen, épületében.
Igen, igen. És ott nők is, mert addig csak férfiak végezhettek teológiát, volt pár nappali szakos hallgató, zömében újságírók az Újembertől, és ezek azért létező dolgok voltak, Tomka Miklós, a vallásszociológiai tanulmányai, tehát egy ilyen érdekes egymásra találása volt a dolgoknak, és ilyen papi körök léteztek, és ami egyházmegyénkben, még kezdő koromban Dorogon, ugye a Sári Sápon élt a Rédei Jóska bácsi, titkos püspök különben fel volt szentelve, ez később derült csak ki, és ott a környékben a fiatal papokat minden héten összegyűjtötte, egyetértünk, beszélgettünk, és oda kezdtünk aztán mást is meghívni, például Bíró Lacit is, de a hely maga, ugye vidék, én Pestre kerültem föl, és akkor ezt az örökimádóba telepítettük, és akkor tudatosan összeszedtük 40 papot. Nem a szám volt az érdekes, de ennyi jött össze az országból, aki evangelizál, ifjúság és közösséget épít, és évi 2-3 találkozóval. Egy 80-as évek elején vagyunk. Hogy hogyan tovább, mi legyen a stratégia, Ács Pistától kezdve, majdnem mindenki, vigília körösök, és így tovább, Tomka Feri természetesen, ezekben nyakik benne. És igazából ez a csapat volt, vagy ezekből Gyulai Endrát, akkor még persze nem volt püspök, csak spiri, most nem akarok senki csak kihagyni neveket. Amikor jön a rendszerváltás, ugye akkor a Paskai Bíboros úr a főnök, ő a főpásztor, és akkor hívja Lukács Lacit, hogy na most mit csináljunk, hogy kell újraindítani a dolgokat. És akkor ott koncepcionálódott az, hogy 3 központi intézmény indítsa el a dolgokat. Egyik volt ugye a püspököri titkárság, Asztrik, aki a segédpüspökké lett, ugye püspökké szentelve segédpüspök, az aktatáskából akkor egy rendes iroda, az akciókatolika, hogy el lett. Söperve Lukács Taci, ugye a médiaügyek általában az állami médiumokba, egyéb dolgokba, és mi pedig a lelkipásztori intézetet. Pasztorális vonalon. Hangsúlyozom, ez nem regnum, de nyilvánvaló azok a közösségi tapasztalatok, amelyek ezek között az atyák között városokban itt-ott megjelennek, és így tovább. Voltak az alapjai mentalitás tekintetében annak, hogy hogyan építkezzünk pasztorálisan újra.
Említetted a Sári-Sápi plébánost Rédei József atyát, mondtad, hogy titkos püspök, és én néztem a Beke Margit által szerkesztett Esztergomi Egyházmegye papsága vastag lexikon tulajdonképpen, ahol a 20. század összes pap benne van. Nincs benne, ő nem Esztergomi Egyházmegyés volt?
Esztergomi Egyházmegyés, de ő benne kell, hogy legyen, kanonok is.
Ja, nincs benne.
Kifelejtették, igen. Uh-huh. És ő nem lett sose elcsatolva, tehát ő mindig a miénk volt. Nem lett sose más, ugye? Igen. A hírek szerint, hogy a Rózsavölgyi atya volt titkos szentelt püspökünk, ő regnomiktársunk volt. A Rózsavölgyi atya Kelenföldön volt. Hogy aztán hova került, én pontosan nem is tudnám megmondani. Szerintem a 23. János otthonnak lett aztán nyugdíjasként, mikor az megépült a papja. Igen.
És a Rédei atya?
Rédei atya aztán bekerült Esztergomba palotába, és ott élt egészen haláláig, illetve az öreg otthonba. Sparádi Gyuszi atya volt még.
Bakács Téri volt.
Bakács Téri volt, igen, engem még tanított, mert ének tanárként a szemináriumban is.
Tehát benne mind a három főszentelt püspök volt.
Ez a hír.
Ez járva. A hír,
nem,
igen. De egy időben, vagy egymás után?
Ezt nem tudom, azt hiszem a Parádit és a Rédeit együtt, szerintem a Rózsavölgyi talán külön, és állítólag Lengyelországba történt mindez. De nem kellett aktiválódniuk, mert nem kellett föld alá menni az egyháznak.
Igen, csak tehát a Kazaroli tudott áról bére jutni vergődve is az egyházi hivatallal, tehát igen, nem...
Még igazából a föld alatti egyház a szlovákoknál alakult ki.
Meg a cseheknél.
Csehek, hát a Csehszlovákia, igen, igen, de a csehek kevésbé. De ez egy a párhuzamos kettőség volt, hogy csak tiltották be, csak nagyon erősen korlátozták.
Tehát eljutottunk a rendszerváltozásig, de még a regnum működését azért kérdezem, mert az egyik kicsi unokám, nem tudom, törpék, vagy nem tudom milyen, a Vária remetéről most indultak, ő most harmadikos egy regnum táborba, a nővére már volt egy másfajta regnum, tehát egy nagyon strukturált, jól szervezett ifjúsági lelkipásztori mozgalom most a regnum, azon kívül, hogy egy papi közösség is, de a ti időtökben azért ez egy partizán mozgalom volt.
Ezen a szavakon el lehet kezdeni lovagolni, ugye maga, ugye a kommunizmus mit akar tiltani? Az Isten kapcsolatot nehezíteni és az emberi kapcsolatokat, ezért minden közösséget, ami létezett, betiltott. Hát ezt nem engedjük, mert ugye vagyunk, akik vagyunk, tehát ezt nem. Na most a plébánia, mint plébánia alkalmas volt hitoktatásra, népi karitászra, egyebekre, de a csoportokat ott nem nagyon lehetett. Pontosabban mindig a hányas évet írunk. Például ez a hely, ahol most vagyunk, a Józsefvárosban, itt Bajzát Feri volt már rendszerváltás előtt, és Somogyi Sanyi került ide, regnumi atya, meg az említett pater, László Gábor atya, ez volt a központunk. December 8-ákat elkezdtük megtartani, még én szerveztem meg az elsőt templomban, a Krisztinába, Krisztinai Káplán időbe, 77 és 82 volt, az erdőbe, ott éltünk regnumi vonalakon. A csoportok rendszeresen összejártak, a csoportnak programja volt, a nyári táborok, a lelki gyakorlatok, a vezetőképzés, és így tovább az egésznek a struktúrája, vezérkar, akik hát mint egy ECSZ-be, manapság már régen nem a papok vezetik és csinálják, hanem próbálunk szaladni az események után, ezek választott dolgok. Az említett remetei regnum tekintetében az érdekesség, és ez egy nagy váltás volt, nem voltunk sokan. Ez egy aránylag kicsi csapat volt még, akkor most 4000 vagyunk körülbelül, mert együtt maradtak utána, a lányok bejöttek, azok nem voltak, fiúk voltak csak, ugye? De a házas csoportok is együtt maradtak, és egészen a halálig, ha úgy tetszik, és mindig a piciket újra hozzuk, hát nem csak regnumi családokból. És kialakul a telepes és nomád. A nomádok, akiknek nincs plébániai, hanem a csoport egyik tagja itt lakik, ott lakik, lakás járunk össze. A telepesek, ez éppen Remetén indult, akik elvileg egy plébániához kötődnének, de pont ott nem a plébánia volt az érdekes, hanem a területi közösség, és őket ott gyűjtötték ki. Ma már 12 ilyen nomád helyszínünk van, illetve telepes a Dunakanyarba, itt-ottam ott településenként, azokon a plébániákon a regnumi atya lett a plébános, ő ott helyben, például Szentendrén vagy egyebekbe, Sopronba létrejött, mert elkezdték alapítgatni. Délpestiek is, tehát most ezt majd valószínűleg nagyon át kell gondolnunk, mert most már az a struktúra, amit annak idején kialakítottunk, már ecsek ropog, mert ennyi ember, egy mini irodánk van másfél emberrel.
Ki most a házfőnök?
Mindig választjuk a házfőnököt, az atya. És mellette vannak a hatok, tehát ötök gyakorlatilag, abból kettő pap még, és három világi, és ez egy időre szóló választás. Ő egy fiatal, Horváth István, plébános a Kassai téren jelenleg, és emellett csinálja. Tehát mindenki a szabad idejébe regnunkodik. És nem az a cél, hogy az ifjúsági pasztorációt, amihez hozzáférünk, mindenkit beszervezzünk, sőt, és nem azt mondjuk, hogy ezek a jók, az elit és a másik, nem, más. Igen. És hát nagyon sokszor pont a szülők, akik benne voltak, akarják, hogy menjen ezt tovább, vigyék, és így tovább. Tehát az aktív vezető rétegünk az az egyetemista korosztály, aki kettesével, én is most jöttem az a regnumi táborból, a meccsekből, az ittenieknek ilyen kiskamaszokkal.
Tehát józsefvárosiakkal.
Józsefvárosi. Itt jött létre, de mindenki elköltözött, tehát egy olyan furi helyzet van. Józsefvárosiak, de nincsenek itt.
De táborban találkoznak, meg van egy havi rendszerességű összejövetel.
Heti, két heten kinti, és ez kötelező. Minden hónapban közös kirándulás van, lelki gyakorlatok vannak, nyáron a tábor. Úgynevezett rétegtábort, amikor egy korosztályból mindenkit meghívunk, azt mindig oda tesszük a 18 év tájékára, amikor megszűnik a vezetettség. Az 2-300 fiatalt jelent, egy kicsit cél is, hogy ismerkedjenek, és itt tovább együtt ténykedjenek. És aztán ebben úgy belenőnek. Most már kétszintű vezetőképzésünk van. Ugyanazt a szellemiséget, mentalitást próbáljuk őrizni, mint az előző helyzetből. Sok a bele, nálunk mindenkinek családok, sok gyerekkel, tehát jellemzően olyanokat is persze bevesz a gárda, akik nem regnumi szülők, vagy nem regnumba nevelkedtek.
De nem egy zárt osztály.
Nem zárt osztály, de a létszámat és a lehetőségénket mindig a vezetők száma határozza meg.
Persze.
Akik ugyanakkor egyetemisták, néha külföldre mennek, házasodnak, pályára állnak, és közben még csinálják ezt. Tehát ez egy fantasztikus energia, ami ezekben a fiatalokban szolgálatszerűen megjelenik.
Lehet mondani, hogy ez egy hungarikum?
Ez csak hungarikum, mert másút ilyen kisközösségmozgalom, a Zsok például, egyebek létrejöttek. Hát Magyarországon a másik hungarikum a Szent János Bogár mozgás, amit aztán jezsuiták Sajgó Szabolcs fölkarolta.
Igen, az a rendszerváltás után indult. Az
egy indult, igen.
Az is hasonló. Is, hát egy regnumos, regnumi múlttal rendelkezik Sajgó Szabolcs, aki
nem emiatt, tehát nem ő csinálta, csak amikor ott meghívták előadni, semmi köze nem volt, és a Szív újsághoz egy ifjúsági frontot hozott létre, és azok aztán létrehozták. Tehát itt ez teljesen hungarikum, mert külföldön nincs regnum, ez itt született meg, és a több mint 100 éve létezünk. Prohászkát tekintjük lelki-szellemi atyánknak, tehát a 20. század az egy nagyon intenzív, kegyelmi periódus voltak éppen számunkra, minden nehézség ellenére. És hát a történelem változásai hatottak úgy a regnum szervezetére, fölépítésére, hely kiállására. Ugye két püspökünk van, a Beton és Bábel Balázs, aki később csatlakozott káplánként, érsek úr Kalocsán, mindenki megbecsült plébánosként, és így tovább dolgozik ki, így ki úgy.
És hát nem szippantja el a plébániáktól a fiatalokat, hanem gazdagon ösztökéli őket, hogy vigyék vissza azt, amit kapnak.
Tehát... Hát egyrészt, de másodszor a plébánián van-e élet? Hát ha nincs élet, akkor mit lehet csinálni? Misére mész oda? Vannak olyan atyák, aki például külön helységet biztosítanak, például ilyen az Újpest, hogy gyertek, legyetek itt, és akkor dolgozzatok. Tehát mindig attól...
Hozzatok életet a plébánia életében.
Egyrészt, másodszor éljetek ott a plébánián, és akkor törődjetek másokkal, de azért ez egy mozgalom, és a mozgalomnak mindig megvannak a kerethatárai is. Azért ezt tudomásul kell venni. Ma már több mint 30 mozgalmat tartunk számon Magyarországon, és hát mindegyik a mozgalmiság és a területiség azért nem egyszerűen kezelendő téma.
Köszönöm a hallgatók figyelmét. Blankenstein Miklós atyával beszélgettünk. Búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
Kedves hallgatóink, a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető, az Egri Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival a sarkalatos erényekről beszélget.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindenki, amen!
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit! Az előző három adásban a három isteni erényről beszélgettünk. Ma folytatjuk az erényekről való beszélgetésünket, a sarkalatos erényekről fogunk hangosan gondolkodni. Ma már a mindennapok közbeszédéből lassan kikopik ez a szó, hogy erény. Nem nagyon használjuk. Mégis egészen biztosan találkoztatok már ezzel a szóval, ha máshol nem, akkor az irodalmi alkotásokban egészen biztosan. Mi minden jut eszetekbe, ha ezt a szót halljátok, hogy erény? Csenge?
Például egy dolgozatnak az erénye, hogyha jól megcsinálom, és például ötös lesz, ez igen. Egy erény.
Eszter, neked mi jut ez szó erről eszedbe?
Például erkölcsi értékek, vagy valami dicséretről méltó tulajdonsága.
Klaudia, mivel tudod még kiegészíteni?
Hát szerintem általánosságban az erény azt akarja, hogy egy jó magaviselete van annak a bizonyos személynek. Ő jól viselkedik, és jó példát mutat másoknak.
Az erény egy magatartásforma, egy belső készség, egy képesség, talán azt mondhatnánk, hogy a jót cselekvés készsége. Milyen jellemzői lehetnek szerintetek az erénynek, az erényes cselekedetetnek?
Az erény alapvetően boldogságra vezet, és nem csak magunkat tehetjük boldoggá és kiegyensúlyozottá, hanem ezáltal másokat is.
Igen? Eszter?
Szerintem az erény magabiztosságot is ad, illetve hát olyan jó érzéset ad, hogyha valami sikerül így az életbe.
Hát szerintem egy emberről nagyon sok mindent elmond, hogy milyen erényei vannak például, és akkor körülbelül meg lehet állapítani, hogy mennyire jó ez az ember.
Az erények hiánya vagy meglét alapján bizony az emberekről ítéletet mondunk, vagy ahogy a Klaudia mondta, hogy a boldogságra vezet minket, vagy az Eszter mondta, hogy van benne valami állandóság a magatartásunkban, valami, ami talán vezérli, ezt az valamiféle beállítódása az az embernek. Tehát azt is mondhatjuk, hogy az erények tökéletesítik a képességeinket, sőt, bár nem használjuk ezt a szót, hogy erény, de igazából azt gondolom, hogy tulajdonképpen ezekre úgy is tekinthetünk, mint egy személyiségfejlesztési eszközre, amivel az erkölcsi érzék javítható. Az életünk vezérfonalai, jobbá válhatunk boldogabbá. Hogyan viszonyulnak, vagy hogyan szabályozzák az erények a cselekedeteinket? Klaudia?
Az erény úgymond egy választható opció, ugye mivel, hogy az előbb beszéltük, hogy akár bűnre is hajlamosak lehetünk, de ugye, hogyha az erény mellett döntünk, akkor ezzel ki tudjuk mutatni a cselekedeteinken keresztül, hogy boldogak vagyunk, kiegyensúlyozottak, és hatással is lehetünk a környezetünkre, ami szintén pozitív dolgokat okoz embertársainknak is például.
Eszter?
Illetve szerintem az erényes ember általában így az arany középutat választja, tehát nem szeretne túl nagyra törő lenni, hanem meg van elégedve azzal, amilye van, és jól érzi magát úgy, ahogy van.
Általában az ilyen erényes ember az így középen áll, hogy nem is akar dúsgazdaggá válni, viszont azért nem igénytelen, és egyik szélsőség a túlzás, és ugye ez a másik hiány révén jelentkezik általában az emberekben.
Igen, jól mondtátok, hogy tehát az erény az nem úgy létezik, úgy szabályozza a cselekedeteinket, hogy van egy ellentétpárja, hanem az az érdekes, hogy az erény az középen áll, és hogyha túl sok van belőle, az se jó, de ha túl kevés, akkor az sem. Ennek a nagyon szemléletes példája az a bátorság erénye. Ha belegondoltok, hogyha valakinek nagyon sok bátorsága van, akkor arra azt mondjuk, hogy vakmerő. Ugye? Tehát, hogy olyan dolgokba belemegy, amik nem megalapozottak. Vagy, hogyha meg kevés a bátorsága, akkor mondjuk azt, hogy
Félénk,
igen, gyáva, pontosan. Ugye? Tehát a bátorság nem csak a gyávaság az ellentéte, hanem a vakmerőség is. És szinte minden erénnyel ugyanígy vagyunk. Hogy valóban, ahogy Klaudia is mondta, hogy az erények igazából mindig az arany középutat képviselik. Mit gondoltak, hogy könnyű az erények gyakorlása?
Hát szerintem kevesebb az az eset, amikor érzelem a vezér, hogy erényesek legyünk. Inkább az akaraterő, a kötelesség, munka és az erőfeszítés
az, ami erényessé tesz minket.
Érdekes, hogy itt az Eszter mondta, hogy a kötelesség, hogy képzétek el, hogy az ókori görögöknél ezt tulajdonképpen egy tantárgyként tanították az erényeket. Azt szeretik volna elérni, hogy az emberek jó életet éljenek, akkor azt gondolták, hogy az iskolában az erényeket tanítani kell, hogy az egy kötelessége a jó állampolgárnak, hogy erényes életet éljen, éppen ezért ezt tanítani kell. Mit gondoltok, hogy mindenki számára elérhetőek az erények? Kell-e hozzá iskolázottság, társadalmi pozíció, vagy családi háttér, hogy valaki erényessé váljon?
Szerintem ugye az erény mindenki számára elérhető, mivel ha akarják, ugye ha valamilyen erényt szeretnének maguknak, akkor mindent megtesznek, hogy ezt megszerezzék maguknak, és elsajátítsák. És például olyan, mint a törvények például, és ezeket ugye fel kell fogni, és ugye be is kell tartani ugyanúgy.
Eszter?
Mint családi háttérben is elérhető, mert szerintem valamennyire a szülőktől, vagy bármelyik rokonunktól is láthatunk ilyen erényességet, vagy valamilyen képpen elsajátíthatjuk, úgymond. Viszont ez szerintem valamennyire így bennünk is, tehát ugye a lelkünkbe van írva.
Igen, igen, jól érzi az Eszter, hogy a természetben vannak ezek az indítatások, törvények, amelyeket nyilván mi felfogunk a természetes ésszel, és a szívünk, a lelkiismeretünk alapján mindenki képes felismerni a természetes erkölcsi törvényt. Ugye ezért látjuk, hogy igazából az erkölcsi fogalmaink, az erények is, maga a négy sarkalatos erény is nem a keresztény kultúrában született meg, hanem már sokkal előtte pogány környezetben gondolkodtak erről az emberek. De mivel Isten kezéből születik minden ember, ez a természetes erkölcsi törvény, azaz a legalapvetőbb erkölcsi törvények mindenki szívében, ahogy Eszter mondta, a lelkiismeretébe bele vannak írva. Mit gondoltok, hogy van-e ma még egyáltalán értelme erényekről beszélni? Van-e létjogosultsága az erényeknek korunkban, amikor mindenki úgy él, olyan értékek szerint, ahogyan az neki tetszik?
Hát szerintem manapság már kevésbé beszéltünk erényekről, mint mondjuk régebben. Tény, hogy a mai világban általában már úgy élnek az emberek, ahogy ők szeretnének, viszont még mindig vannak olyan emberek, akik úgymond így, tehát hogy mások alakítják az életüket, szeretnének embereknek megfelelni, és ezért nem úgy élik az életüket, nem olyanok, amilyek valójában maguk, ők maguk, hanem mások miatt formázza át magát.
Az Eszter itt mondta, hogy amit én is mondtam, hogy a mai világban annyira már nem találkozunk. Ez a szóval, hogy erény, ez úgy közbeszédből ki is veszett szerintem, sőt, még egy kicsit ilyen, nem is tudom, pejoratív értelme is van ennek a szónak. Nem, most senki nem néz erre úgy, mint ez egy trendi, nem egy menő, vagy egy olyan kifejezés, amihez pozitívan viszonyulnánk. Ezt jól érzékelitek. Éppen ezért úgy is érezhetjük, hogy ahhoz, hogy ma valaki az erényről szóljon, nagy bátorság kell. Ahhoz pedig egyenesen merészség, hogyha valaki azt állítsa, hogy az erényből szabadság és öröm fakad. Másrészt ugyanakkor látjuk, hogy a pszichológusok, mindenféle guruk, életmód tanácsadók beszélnek azért a boldog élethez szükséges készségekről és képességekről. Általában nem nevezik ezeket erényeknek, de valójában semmi új bölcsességet nem tárnak elénk, hanem az évszázados erények listáját porolták csak le, ezekből válogatnak. Hol ezt, hol azt szedik elő ezekből? Ha egy életmód tanácsadó, vagy egy pszichológus bőrébe bújnánk, milyen tippeket adnátok a boldog élethez, hogy milyen készségeket, jó tulajdonságokat tartanátok elengedhetetlenül fontosnak a teljes boldog emberi élethez?
Hát szerintem ugye elsősorban a manapság ugye az emberek a pénz útját válasszák, mint boldogság, és hogy ez szerintem ez egy nagyon nagy negatívum, mivel ugye a pénz az nem tesz boldoggá, csak jó, ha van végül is, de ha a lélekben nincsenek rendben az emberek, akkor sose lesznek olyan boldogok, hogy azt a pénz tudná gyógyítani esetleg, és ezért nagyon sok ember rosszul gondolkozik ez miatt, és hogyha egy kicsit önzetlenebbek lennének, vagy hogyha segítőkészek lennének, hogyha segítenének az embereken, és nem csak a saját fejük után mennének, és csak a saját érdekeit néznének, akkor igazából az egész világ egy kicsit jobb, is, jobb hely lenne, mint most, szerintem.
Igen, az Eszter ugyan nem mondta ki, de utalt rá, meg itt a Csenge is említette a pénzt, hogy, hogy egy fogyasztói társadalomban élünk. Egy olyan világban, ahol azt gondoljuk, hogy az viszi elő a gazdaságot, a közjót, az egyén boldogságát, hogyha fogyaszt. Hogyha minél több dologgal veszi körül magát, azt is mondhatnánk, hogy annál jobb vagy, vagy annál több vagy, minél több dolgot birtokolsz. Ugye erről szólnak a reklámok. És ez egészen az ember mélyébe, tudatalattiába is beszüremkedik. Talán már így észre se vesszük, de hogy valahol ez a fogyasztói társadalom világa átalakít bizony bennünket is, amiben már ezek az erények valahogy nem férnek bele. Valahogy valami teljesen mást mondanak, ami a Csenge is mondta, hogy a lelki értékek valahol teljesen máshol vannak. Gondoltok, hogy miért nem teszi az embert boldoggá az, hogy ha megvan mindene, ha megszerezhet bármit, ha vásárol, biztos ti is voltatok olyanok, hogy rossz kedvetek volt, szokták is mondani, hogy az asszonyoknak jó, az elmennek vásárolni, és utána jó kedvük lesz. De hogy utána mégis üres az ember, hogy hiába, megvettem, na és mi van? Miért lehet ez szerintetek?
Szerintem nagyon ritkán, hogyha van olyan, hogy tényleg mindened megvan. Mert hogyha tényleg van sok pénzed, mindened megvan, van egy családod, vagy bármi, attól még te belül ugyanúgy érezheted üresnek magadat, attól, hogy van egy szerető családod, illetve veszhet ki belőled egy pár dolog, mondjuk a emberiség, vagy ilyesmik. Nem tudom, szerintem, hogyha megvan mindenünk is, akkor is hiányolunk valamit, mert tudjuk, hogy volt egy olyan időszak, amikor nem volt meg mindenünk, és hogyha ez mondjuk egy hosszabb időszak volt, akkor ugye hozzá voltunk ahhoz szokva, és szerintem az igazából mindenkinek furcsa, tényleg még annak is, akinek megvan minden, hogy nincs mit hiányolnia. Azt hiányolja, hogy nincs mit hiányolnia.
Az Eszter itt jól utalt rá, hogy hiába van az embernek meg mindene, hogy soha nem lesz elégedett, hogy mindig lesz még valami, ami azt gondolja, hogy még ez, még az, még az. És ez egy ördögi kör, ennek soha nem lesz vége. Azért, mert az ember az egy a végtelenre nyitott lény, hogy nincs semmi olyan teremtett dolog, nincsenek olyan javak, amik be tudnák tölteni az embernek erre a végtelenre szóló meghívását, nyitottságát. És éppen ezért, hogyha biztos olvastatok ti is ilyen cikkeket újságokból, hogy mi kell a boldogsághoz, akkor ezek a cikkek sem arról írnak, hogy vegyél meg még ezt, meg azt, vagy szerezzél ilyen-olyan képesítéseket, hanem teljesen más dolgokról írnak. Ugye itt a Csenge már beszélt, hogy a segítőkész, hogy a másik készség, segítőkészség a másik felé való odafordulás. Tudtok még ilyet mondani, ami a boldog élet receptjéhez talán fel lehetne írni?
Szerintem fontos az, fontos a hit. Mert az, hogyha már csak magunkba is hiszünk, az egyfajta biztosságot ad. Szóval szerintem ez nagyon fontos, hogy egy ember higgyem. Illetve tényleg az, hogyha jó az emberekhez, és ezt viszont kapja, illetve hogyha tényleg lojális marad saját magához.
Claudia, tudnád folytatni a sort?
Hát ugye mindennek az alapja, hogy lelkileg rendben legyünk, és ugye jó kapcsolataink legyenek más emberekkel és a környezetünkkel. És úgy gondolom, hogy a környezethez még hozzátartozik az is, hogy jó kapcsolatot ápoljunk a természettel. Ebből is tudunk meríteni erőt, hiszen ezt is Isten teremtette, ez is adhat nekünk hitet. És még nagyon fontos egy ember életében a család, akitől kapja az összes támogatást, és bennük is ugyanúgy hisz, mint Istenben, és bízik bennük.
Említettétek a viszonyulást, a másik emberhez való pozitív viszonyulást, odafordulást, segítők készséget, a családot. Képzeljétek el, hogy én a neten, egy nem keresztény portálon olvastam egy összeállítást, az volt a címe, hogy 6 erény, ami könnyebbé teszi az életedet. A következő 6 erényt nevezte meg a cikk szerzője: bölcsesség, bátorság, emberiesség, igazságosság, mértékletesség, spiritualitás. Ismerősök ezek az erények?
Igen.
Valaki igen. Tanult is róluk, ugye?
Hittem.
Igen, igen. Ugye érdekes, hogy a 6 erény közül 4, az a keresztény hittamból tanult 4 sarkalatos erény. Ugye ez a bölcsesség, bátorság, vagy okosság, bölcsesség, ilyen bátorság, igazságosság és a mértékletesség, és a maradék 2, az az emberiesség néven volt a cikkben, a másik meg a spiritualitás, de talán lefordíthatjuk úgy, hogy az emberiesség, vagy az emberekhez való viszony, mint mondjuk a szeretet, és a spiritualitás pedig, hát azt gondolom, hogy kézenfekvő, hogy azt mondjuk, hogy ez a hit. És akkor látjuk, hogy már csak egy erény hiányzik, ugye a keresztény erények közül, az a remény. Tehát itt van mind a 7 erényünk, a 3 isteni erény, és a 4 sarkalatos erény. Számomra is ez nagyon érdekes volt, hogy egy nem keresztény indítatású cikk igazából nem mond számunkra újat, ugyanazokat az erkölcsi értékeket, erényeket sorolja fel, amelyekről mi is beszélünk, amelyekről a hittanórán tanulunk. A pszichológia egyébként foglalkozik vele, ugye eredetileg a pszichológia pályafutása úgy indult, hogy nyilván a lélek betegségeire keresték a gyógyírt, de hogy ma már ott tart a pszichológiai tudománya, hogy most már arra a kérdésre is keresik a választ, hogy mitől válik az ember boldoggá. Ez a pozitív pszichológia. Arra kíváncsiak, hogy mik azok a tényezők, magatartásformák, készségek, képességek, amelyek az embert a teljes boldog emberi élet felé elvezetik. És milyen jó lenne, hogyha mindenféle tanácsadó, guruk, netes cikkek és szakértő lélekmesterek helyett újra elővennénk néha a Szentírást, és megnéznénk, hogy a boldog élet receptjéhez milyen hozzávalókat ajánl. Képzétek el, hogy az erényekkel már az úszszövetség is foglalkozik, bár nem használja az erény elvont fogalmát, inkább az igaz életről beszél az Ószövetség. Az erényes embert nevezi igaz embernek az Ószövetség, és érdekes, hogy az Új Szövetség is ezzel a szóval nevezi meg Szent Józsefet, azt mondja róla, hogy ő az, aki igaz ember volt. Az Új Szövetségben, a bölcsességi irodalomban, tehát a következő tanítást találjuk az erényekről, az igazi életről. Eszter, kérlek, olvasd már fel nekünk.
És ha valaki az igazságot kedveli, akkor, amit ő elér, az erény. Mértékletességre, okosságra, igazságosságra és erősségre tanít. Ezeknél nincs hasznosabb az életben az ember számára.
Az Új Szövetség sem használja az erény fogalmát. Az új szövetségi szerzők az életszentségről szólva beszélnek az erényekről. Az úgynevezett erény katalógusokban Szent Péter és Szent Pál levelében találkozunk az erényekkel. A Galatákhoz írt levélben például a következőket olvassuk.
A lélek gyümölcse pedig szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás.
A Kolosszéjekhez írt levélben pedig a következő tanítást találjuk.
Öltsétek magatokra az irgalmasságot, a jóságot, a szelídséget és a türelmet. Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek panasza van a másik ellen.
Szentírási alapokon az erények külön csoportját alkotják még a Szentlélek hét ajándéka, és a nyolc boldogság is, ezzel most nem foglalkozunk. De láthatjuk, hogy az Ószövetségben, a bölcsességi irodalomban már megjelenik mind a négy sarkalatos erény. Sőt, ahogy mondtam, hogy már a kereszténység előtt az ókori gondolkodók szerzők műveiben is találkozunk az erény fogalmával. A négy sarkalatos erény, tehát régebbi a keresztény bölcseletnél. Nagyon sokféle erényről beszéltünk, nagyon sokféle készséget, képességet sorolt fel az Új Szövetség is. Véleményetek szerint a felsorolt sok-sok erény közül mely lehet a négy sarkalatos erény? Azért nevezik ezeket az erényeknek, erényeket sarkalatos erényeknek, mert az összes többi erény köréig csoportosul. Sarkalatos szó latin eredetileg, ez az a sarok forduló, az ajtónak a sarka, ahol fordul az ajtó, ami nyilván mi életünket is fordítja, illetve ami köré rendeződik az összes többi erény. Na, mi lehet ez a négy fontos erény, ami az összes többi erényt is maga köré rendezi?
Az okosság, tehát a bölcsesség.
Igen, az egyik az okosság. Az egyik. Igen.
Az igazságosság.
Az igazságosság, nagyon jó.
A mértékletesség.
Igen, megvan a harmadik is.
Az erősség.
És az erősség. Igen, igen, igen. Már az ókori bölcseletben találkozunk ezzel a négy sarkalatos erényel. És ahogy mondtam, az erények akkor az ismeretek körébe tartoztak. Olyan dolgok voltak, amiket meg lehetett és meg is kellett tanulnia egy erényes, egy jó embernek. Platón azt mondja, hogy szerinte azért erényes valaki, mert folyamatosan jót cselekszik minden helyzetben. És meglátása szerint nem is lehet valaki igazán boldog és egészséges lelkületű, hanem az erényeket táplálja élete során. Ugye látjuk, hogy már itt az ókori szerzők rámutatnak arra, hogy az erényes élet és a boldog élet között kapcsolat van. Arisztotelész szerint is az erények gyakorlással megszerezhető készségek. Azt mondja, hogy a tetteink az erényeinkből fakadnak. Segítségükkel az ember uralkodhat a szenvedélyein és ösztönein, alárendelheti őket az arany középútnak, amelyet az értelem diktál, és így elérheti a boldogságot. Ugye beszéltünk arról is, hogy az erények szabályozzák a cselekedeteink. Ezek adják meg a cselekedeteink helyes mértékét. És látjátok, hogy már az ókorban ezt megfogalmazták. Képzétek el, ha mindenki erényes életet élne, az okosság, az igazságosság, a bátorság és a mértékletesség vezetni a cselekedeteit, tulajdonképpen Isten országát valósítanánk meg. Lehetséges ez? Emlékeztek, mint mond Jézus, amikor a farizeusok megkérdezik tőle, hogy hát mester, mikor jön el az Isten országa? Hol van Isten országa? Hogyan válaszol Jézus?
A Isten országátok köztetek bennetek van.
Igen, igen, azt mondja, hogy nem jön el olyan módon, hogy meg lehessen figyelni, nem fogják azt mondani, íme itt van, vagy ott van, Isten országa ugyanis bennetek van, Isten országa köztetek van. Az erényekben való növekedés tehát nem más, mint a személyes jó, a szabadság és boldogság, valamint a közjó, a társadalom javának tudatosítása, és az érte való felelősségvállalás, amely az önmagunk és mások iránti tiszteletben testesül meg. Tisztelet az élettel, az emberi testtel, a munkával, a tulajdonnal, az emberi kapcsolatokkal, a lelkiismerettel, az emberi szabadsággal szemben. Megköszönve a hallgatók figyelmét, adásunkat C.S. Lewis gondolataival zárjuk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, ámen! A lényeg az, hogy ha nem rendelkezünk ezeknek a belső tulajdonságoknak, a négy sarkalatos erénynek legalább az alapjéval, akkor semmilyen külső körülmény sem képes mennyországot létrehozni számunkra, azaz boldoggá tenni bennünket azzal a mély, erős és rendíthetetlen boldogsággal, amellyel Isten szándékozik megajándékozni bennünket.
Elhangzott műsorunkban Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető az Egri Szent Orsolya iskola központ kollégiumának diákjaival beszélgetett. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette, egy korábbi adásunk ismétlését hallották. Elhangzott műsorunkat ma 23 óra 25 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 90.